Descartes filozófusként szól az emberről, cogito ergo sum, gondolkodom, tehát vagyok. A bányász ennek analogiájára mondja, bányászkodom, tehát vagyok. A bányászat ősi mesterség. A mai előadás alkalmával bizonyos visszapillantást adok, szólok a magyar bányászat jelenéről és lehetőségeiről, a világbányászatáról, a súlypontát helyeződésekről, az energetikáról, nevezetesen a villamosenergia primér nyersanyagairól, a fejlődés lehetőségeiről, a környezetvédelem kérdéseiről, különösen az üvegházhatás és a globális felmelegedés kérdéseiről. Az előadás során mérnökemberként számokkal operálok, a tények mögé bújok. A tények alapján vonok le következtetéseket, és mondok véleményt. Amit mondok, azért magam vállalom a felelősséget, személyes véleményem. Egy dolog köt csupán, hogy az 1770-ben Mária Terézia által alapított bányaművelés tanítanszék vezetője vagyok, azért a tanszéké, amelyen az elmúlt 73 évben magamat is beleértve összesen 3 tanszékvezető volt, illetőleg van. Az ember, amikor kiáll közönség elé, és kérdésekről próbál szólni, visszatekint. Hova is tekinthetnénk vissza, leginkább, mint az Ószövetséghez? Jobb könyvében találunk először szavakat a bányászatról, és meglepődik talán az ember, hogy az akkori kornak megfelelően szól arról, hogy melyik ásványféleséget hol lehet találni, milyen formában lehet kitermelni. A kivetített idézetben nincsen, de talán a bányászok, a bányász mesterség jelentőségéről, veszélyességéről szólva az Ószövetség mondja, hogy a bányászok oda mennek dolgozni, ahova sas szeme nem lát, és az oroszlán sem merészkedik. Már az újkor küszöbén Agricola talán az, a német polihisztor orvostudós, aki véleményt mondott a bányászatról, megemlítve a bányászat előnyeit, pozitív beállítását, és megemlítve azt is, hogy időnként visszatérően kritika tárgya a bányászat, megjegyzéseket kap, és azt el kell viselni. Úgy gondolom, hogy a mai nap Teller Ede halálának kéthetes évfordulóján tisztünk az, hogy róla is szóljunk. Teller Ede a természettudós mondta, és próbálom idézni pontosan, a kiíráson túlmenően az ő szövegét, miszerint nézetem szerint korunk legnagyobb veszélye a félelem, különösen kétfajta félelemnek lehetnek szörnyű következményei, ha egymástól félünk, illetőleg ha a fejlődéstől félünk. Nem akarok abban a hibába esni, hogy nem pontosan idézem Tellerét, folytatom az idézetet. Jobban bízom a technikai fejlődés lehetőségeiben, mint a riói konferencián felvetett és vitatott megoldási kérdésekben, például az üzemanyagok és tüzelőanyagok megadóztatásában. Egy dologban biztos vagyok, mondja Tellerede, mielőtt többet fizetünk, többet kell tudnunk. Bízom abban, hogy ez a többlettudás a jövőben az emberiséget jellemezni fogja. Az emberi fizikai lét szükségleteit egyrészt a légkörből az oxigént, másrészt a föld felszínéről a mezőgazdasági termékeket, és harmadrészt pedig a föld mélyéből, vagy ahogy mondani szokást költőjen, a föld méhéből teremtjük elő. A fizikai lét feltételeinek előteremtéséhez szükséges tevékenység a bányászat, vagy ahogy általában mondjuk, egy nyersanyagtermelés. Mi is a bányászat? A bányászat a hasznosítható ásványi előfordulások kitermelése, feldolgozása, hasznosításra való előkészítése és a bányászattal érintett területek, térségek rekultivációja. A bányászat alatt értjük egyrészt az ércek, másrészt a szenek, lignit, barnaszén, kőszén, antracit, és mivel szénformáció horribile dictu a gyémánt kitermelését, a szénhidrogének kitermelését, a kőolaj és földgáz kitermelését, gyakran ezekhez kapcsolódik a széndioxid kitermelése, mert ugye széndioxidból egyrészt sok van, majd később előkerül az előadásba, másrészt azért termelünk még belőle. A bányászathoz tartozik a geotermikus energia, hévizek, és egyre inkább nagyobb mélységből a rétegvizek, az ivóvizek kitermelése, és volumenében talán legnagyobb a nem fémes ásványok kitermelése, és a építőipari nyersanyagok, úgy is szoktuk mondani, szilikátipari nyersanyagok kitermelése. A bányászat különösen a Római Klub megalakulása után, a fenntartható fejlődés fogalmának bevezetése után különösen előtérbe került. Mit jelent számunkra, a bányászat számára a fenntartható fejlődés kérdése? Egyrészt kihívás, hogy szükség van-e rá és meddig, másrészt esély, hogy biztosítani tudjuk a fenntartható fejlődés alapvető elemeit. A fenntartható fejlődéshez hozzátartozik természetesen az ember, az emberi környezet, az utódokról való gondolkodás, illetőleg az utódok számára is szükséges kincsek, ásványi nyersanyagok megóvása, megvédése. Miért kell, hogy bányásszunk? Alapvetően emberi fizikai szükségletek kielégítése, a bányászathoz kapcsolódó társadalmi, gazdasági szükségletek kielégítése, és a gazdasági, társadalmi, szociális környezetnek a biztosítása hosszú távon is. Sajnálatos vagy szerencsés, van, amikor egyik, van, amikor a másik, amikor a bányászat politikai megítélés kérdése is lesz. Jó lenne ezeket a kérdéseket elkerülni, vagy legalábbis a politikai megítélés kérdését a konkrét feladatok megoldásától távol tartani. Szóltam róla, hogy az anyagi szükségletek kielégítése. Nézzük a diagramot. A föld népességének 25%-a a fejlett országok népessége kereken, ugyanakkor az élelemből ezek az országok, ez a népesség 60%-ot, papír, acél, egyéb fém energiából 90-95%-ot használnak fel. Nagy feszültség ez a világon, gazdasági, szociális, politikai feszültség. Ezt megtapasztalhattuk, napjainkban is tapasztalhatunk ilyen jelenségeket. A jövő vonatkozásában nyilván egyik feladat az emberiség létszámának növelésével párhuzamosan növelni az előállított lehetőségeket, energiát és minden más olyan terméket, ami a bányászattal kapcsolatos. Ha a jelenlegi életminőségi indexet egy egyes maximumhoz 0,5-0,6-nak vesszük, és a 6 milliárd népességgel 60 megazsúl per főmer év energia felhasználással számolunk, ehhez az életminőséghez tartozóan, mint egy kereken 400 exazsúl energia igény van, és ezt többé-kevésbé ki tudjuk elégíteni. 2100-ra, ha 8 milliárd ember lesz, és bízunk a fejlődésben, miszerint őnekik már egy 0,8-as életminőségi faktor jut osztályrészükről, ahhoz 200 megazsúl per fő per év fajlagos energiaigény tartozik, és 1600 exazsúl per év energiát kellene termelni, négyszer annyit, mint jelenleg termelünk. Ez egy becslés, és a jövő vonatkozásában több becslés is van. Ide kívánkozik talán az a kínai mondás, hogy kockázatos dolog a jövendőlés, különösen ha az a jövőre vonatkozik. Vannak olyan jövendőlések is, hogy 2060-ra írják elő, vagy tervezik az 1600 exazsúlós energiaigényt ahhoz, hogy a 2060-ban élő emberiség megfelelő életminőséggel tudja leélni életét. Az előadás célja még röviden, a bányászat bizonyos területeinek bemutatása mellett egy reális kép festése, és hát nem az lenne a tisztem, ami, ha nem próbálnék a korrektség határai között, ha nem is agitálni, de a bányászat pozitív oldalait bemutatva a jövő kérdésében így szólni. Először a múltról talán. Az emberiség történetét végigköveti a bányászat. A paleolitikumban az ember éles köveket válogatott, és azt használta eszközül vadak elejtésére és egyébre. A neolitikumban már csiszolta ezeket az eszközöket, és válogatta ezeket. A bronzkorban és a vaskorban a termésfémekből eszközöket állított elő, Kohász kollégákra nézve itt, már anyagtudományt folytatott a bronzkor és a vaskor embere. Előttünk vannak ma is a görög színházak, sportarénák, az egyiptomi piramisok, a római arénák és katakombák. A katakombák Róma város építéséhez szükséges mészkőbányák voltak, és ma már talán sokan elfeledkeztek róla. A Párizs építőköveit szolgáltató föld alatti kőbányák ma is a 21. században a francia főváros élelmiszer tartalékainak tárolását szolgálják. Pannoniára áttérve, a római korba, Pannoniába, Dáciába, Dalmáciába bányák voltak, a régészeti kutatások ezt igazolják, és hát a magyarok bejövetele után középkorban 12., 13., 14. században Magyarországon a nemes fémek bányászata, az arany-ezüst bányászata került előtérben. Azt mondhatjuk tehát, és a történelemkönyvekben azt olvashatjuk, hogy a 14., 15. században Magyarországnak két valutája volt, az arany és az ezüst és a tokai bor. Mátyás király fekete seregét említjük, a hatalmat azonban gondolom nem elsősorban a hadsereg, hanem a nemesfémek bányászatának gazdasági ereje adta. A 16. 17. században előtérbe került a rézérc bányászat, a rézelőállítás, és talán fordulat, manapság a gazdaságról gyakran szólunk az, hogy ami korábban a bányászat királyi privilégium, kincstári privilégium volt, a most jelzett időszakban a túrzók és a fuggerek már tőkésként léptek be a bányászati tevékenységbe a királyi kincstári tevékenység mellett. Ami alapvetően meghatározta a következő évszázadok tevékenységét, a természettudományok fejlődése. A természettudományok fejlődése hozta létre az igényt, és ehelyett nem hagyhatom szó nélkül, hogy harmadik Károly 1735-ben Selmecbányán bányászati iskolát alapított, 1770-ben bányászati akadémia alakult, és Selmecbányán Born Ignác hozta létre a világ első műszaki technikai társaságát, a Société der Bergbaukundét, aminek tagjai a bányászatok kohászokon és az erdészeken, akik a fát adták, tiszteleti tagja volt Mozart, aki annak idején selmeci professzoroknál tanítóskodott, és hát mások is a világ minden részéről, James Watt és Lavoisier. Jött az ipari forradalom először Angliába, aztán máshol. A 19. század közepén a gőzgép felfedezésével, a hajózás, a vasút, majd a század végén az elektromos energia előállítása a szénbányászatot, illetőleg a vaskohászatot, vasipart hozta előtérbe. Szólok majd róla, 1896-ban a tatabányai bányászat tette lehetővé Budapest főváros azon fejlődését, amit még ma is csodálunk. Tehát a budapesti ipari fejlődést a tatabányai bányászat hozta létre. Az első világháború a gazdasági válság megtorpanást hozott, az élet, a bányászat és az ipar minden területén. a 20-as évek után a robbanómotorok felfedezésével a szénhidrogének korszaka következett, a rezet is felváltó alumínium korszaka következett, majd a II. Világháború idején a már említett tudós tevékenységéből is adódóan előjött az atomkör áldott és átkos korszaka. A politikai feszültségek enyhülésével, a hidegháború feloldásával kinyílt a világ, nyitott lett a gazdaság, és a 60-as évektől a konkurencia, az olajár emelkedések és süllyedések egy hektikus változást hoztak, részben a magyar, de hát nem mi vagyunk a meghatározók, részben a világ bányászatában. Amit Magyarországról itt először pozitívan a bányászatról, az energiáról és a nehéziparról el kell mondani, hogy Magyarországon ezekben az években sem volt soha üzemanyagkorlátozás és áramhiány. Ez tehát az általános múlt, eljutottunk mostanáig, később szólok majd a jövőről. A hazai bányászat lehetőségeiről néhány szót. Szénbányászatunk volt jelentős, kőolaj földgázbányászatunk, ércbányászatunk, bauxitbányászatunk, nem fémes ásványaink és építőanyag nyersanyagaink. Itt engedjék meg, hogy csak két számsort mutassak be. Egyrészt 2000-ben, tehát 2000-ről van szó, Magyarországon összesen mintegy 2000 bánya működött. Ismétlem, 2000-ben Magyarországon mintegy 2000 bánya működött, és ezeken a területeken az ipari vagyon millió tonnába ezen számokkal volt, vagy most jellemezhető. Azt mondhatjuk tehát, hogy Magyarország 2000-ben is bányászattal rendelkezett, jelentős bányászattal rendelkezett, és a kivetített ábra kék adatai az 1996-osak, a pirosak a 2000-esek, és összeadva ezeket az oszlopokat az derül ki, hogy az elmúlt 5 évben, mármint 2000-től visszaszámított elmúlt 5 évben Magyarországon a bányászati termelés 26,2%-kal, évi 5%-kal nőtt. Más kérdés természetesen, hogy bizonyos bányászati területeken, ahol a gazdaságosság kérdőjelessé vált, a termelés visszaesett, más területeken a termelés viszont nőtt. Ne felejtsük tehát, az elmúlt 5 évről van szó, és 5%-os évi átlagos növekedésről. A világgal talán egy összehasonlítást. Ez a termelés, amit ez az ábra és az előző táblázat mutatott, azt jelenti, hogy Magyarországon 2000-ben hasznos ásványt mintegy 40 millió tonnát termeltünk, építőipari nyersanyagot, szilikátipari nyersanyagot mintegy 30 millió tonnát, és a letakarítással együtt Magyarországon, ez később következik majd, bocsánat, Magyarországon megmozgatott összes ásvány mennyisége 2000-ben 150 millió tonna volt. A világadatokkal összehasonlítva 2000-ben a világon megmozgatott, bányászati tevékenység során megmozgatott összes ásvány mennyisége 100 milliárd tonna. Ami azt jelenti tehát, hogy a magyar bányászati tevékenység 2000-ben a világtermelés másfél ezrelékét adta, ami közelítőleg ugyanaz, mint a 10 milliós magyar népesség és a 6 milliárdos világnépesség be ugyancsak másfél ezrelékes arány. A jövő vonatkozására kell, hogy áttérjünk. A jövő vonatkozásaiban három minősítő paraméter adja meg lehetőségeinket. Az első minősítő paraméter, hogy geológiai vagyonnal rendelkezünk-e, ásványvagyonnal rendelkezünk-e. A második minősítő paraméter, hogy milyen volumenre, milyen mennyiségre van műszaki lehetőségünk a kitermelésre. Tehát egy műszaki lehetőség. És a harmadik minősítő paraméter, ami az ipari vagyonban jelentkezik, hogy gazdaságosan milyen volumen termelhető ki. Magyarországon a jelenleg megkutatott ásványmennyiségek fekete szén, barna szén, lignitbe 11 milliárd tonna, érzbe 1,2, nem fémes ásványokba 16-17 milliárd tonna, az összes szilárd ásványi nyersanyag kereken mintegy 30 milliárd tonna, kőolaj 200 millió tonna, szilárd plusz kőolaj, ismét a 30-as számot mondom a 29-es helyett, és a földgáz széndioxid 220 milliárd köbméter, és talán a mindennapi ember nem mecsekkel, vagy nem a fekete szén bányászattal foglalkozva nem tudja, hogy a mecseki fekete szénhöz kötött metán az tonnánként 70-100 köbméter, a másfél milliárdos szénvagyonhoz, ami a 10,8-ban benne van, mindegy 150 milliárd köbméter. Ez ad tehát lehetőséget nekünk a jövő vonatkozásában, a műszaki lehetőségek vonatkozásában és a gazdasági lehetőségek vonatkozásában. A jövő vonatkozásában kiemelésre érdemes ásványféleségek, hangsúlyozom. A szénbányászat területén a mintegy 6 milliárd tonna földtani lignit vagyon, és nagyon magas százalékban 4,4 milliárd tonna kitermelhető lignit vagyon. Ez az a kincs, ami egyrészt az energetika, másrészt pedig lehet, hogy évtizedes távlatban csak a vegyipar számára alapvetően meghatározó alapanyag lehet. A másik alapvető ásványkincs hazánkban a nem fémes ásványok tömege, ahol is mindegy 60-70 ásványféleség 2000 előfordulási helyén van bányászati lehetőségünk, 300-400 féle nem fém termék előállítására, hazai vonatkozásban és export vonatkozásában is. A harmadik terület, amit kiemelek itt, az építőipari nyersanyagok, a szilikátipari nyersanyagok, ami bízunk benne az egyre nagyobb mértékben fejlődő infrastruktúrális beruházásokhoz, lakásépítkezésekhez kell. Itt talán számokat mondani a tömegről, az ásványvagyonról nem is érdemes, olyan nagy számok vannak, de nem véletlen az, hogy ezen területek bányái, illetőleg előfordulásai a privatizáció során nagyrészt külföldi tulajdonba kerültek, külföldiek működtetik, nyilvánvalóan gazdaságosan. Hazai vonatkozásban tehát az elmondott és bemutatott adatok alapján magam úgy gondolom, hogy Magyarország ásványi kincsekben nem szegény és nem gazdag ország, Magyarország ásványi kincsekben közepetesen ellátott ország, megelőzünk jó néhány európai államot az ásványkincs ellátásban. Amikor tehát ezzel a szakmai területtel, ezzel az iparterülettel gondolkodunk, találkozunk, jó, ha tudjuk ezt a minősítést, és jó, ha tisztában vagyunk lehetőségeinkkel. Engedjék meg, hogy ezek után áttérjek a világbányászatára, ahol mi az előbbiek szerint másfél ezrelékes arányjal rendelkezünk. A világ ásványi anyagokkal való ellátottsága, tehát hogy erről egyáltalán beszélünk a jövő vonatkozásában, mutatják ezek az évek. Szén, bauxit, vas, földgáz, kőolaj, réz, ólom, több évtizedes ellátottság biztosított, az 1999 évi termelés évi 2%-kal való növelt értékére vonatkoztatva. Abszolút számokat talán felesleges mondani. Ezek a számok indokolják, hogy lehet a jövőbe számolni, és kell a jövőbe számolni. Ezekhez a számokhoz két dolgot mondok hozzá. Az egyik az, hogy az ásványkincsek megkutatása az eddigi tapasztalat szerint mindig hozott annyi ásványvagyont, mint amennyit adott időszakban kitermeltünk. Két dologból adódik ez. Egyrészt a világon újabb és újabb területeket tár fel a geológia, a geofizikai kutatás, tehát később majd látjuk a számokból, hogy olyan területekre lép ki a bányászat, ahol 20 vagy 30 évvel ezelőtt nemhogy bányászat nem volt, ember se járt a Jobb könyve szerint. A másik pedig, hogy a geológiai kutatás mélység felé hatolása, a kutatási módszerek fejlődése, tehát egyrészt regionálisan tárunk fel új területeket, természetesen nem Magyarországon, a világban, Magyarországon és a világban is bárhol a mélység fele tudunk hatolni. Én magam úgy gondolom, tehát amikor bányászatról beszélünk a jövő vonatkozásában, több évtizedre az nem lehet a gondunk, hogy nincs ásványvagyon. És itt egy kicsi kitérő, amikor az kerül szóba egyébként jó szándékkal, hogy mit termeljünk ki most, és mit hagyjunk a jövő generációra. Jó magam úgy gondolom, hogy minden időszak embere, minden időszak tudománya megoldotta saját idejében felmerülő problémákat. Itt nekünk tehát arról nem nagyon kell gondolkodni, vagy gondoskodni, hogy 20 vagy 30 év múlva, már bocsánat, hogy kiemelek ásványfagyot, lesz-e bauxit, vagy nem lesz, mert lehet, hogy a bauxitot, illetőleg az alumíniumot valami más fém vagy nem fém fogja helyettesíteni. Tehát a jövőben mindenkor megoldja a maga problémáját egyrészt, másrészt pedig van itt egy gazdasági kiemelés. Ha ma egy ásványkincs gazdaságosan kitermelhető, és tonnánként 1000 forint nyereséget hoz, ha nem teszünk kárt ebben az ásványkincsben, tehát nem tesszük lehetetlenné jövőbeli kitermelését, akkor nyugodtan termeljük ki, sőt termeljük ki, mert 20 év múlva a mai 1000 forint az 2,5-szeresét fogja érni, míg az ásványkincs pedig a mai értéknek reál értéken számított 40%-át. Nagyon kicsi a valószínűsége annak, hogy a mai értéken egyes faktorú gazdaságosságú ásványkincs gazdaságossága 20 év múlva 2,5-szeresére fog nőni. Idézem korábban elhult bányagazdász Tóth Miklós nézetét, miszerint a gazdasági értékelésbe, a költséghatárba, a költséghatárok időben előrehaladva szigorodnak. Tehát amit ma reál értéken 1000 forintért tudunk eladni vagy kibányászni, ha azonos a költséghatár az önköltséggel, azt a jövőben reál értéken biztos, hogy kevesebb pénzért tudjuk eladni. Itt tehát az ásványi anyagokkal való gazdálkodás azon nagyon jó szándékú, de racionalitásában vitatható megoldást, miszerint tegyük el a jövőre. Nem egy racionális dolog. Már bocsánat a személyes példáért, 30 évvel ezelőtt az építkezésnél a palákat elraktam, hogy hát ha jó lesz majd, ha javítani kell a tetőt. Hát 30 év után szóba nem jön sehol a világon és Magyarországon se, hogy a tetőre palát tegyünk, vagy hát viszonylag sokan vannak a hölgyek, elnézést kérek, olyan, mint a női ruhatár, hogy eltesznek mindent, hogy hát ha jó lesz valamikor. Hát a szekrény megtelik, de az soha többé nem lesz már jó semmire. Valahogy így van ez kicsit az ásványkincsekkel is, hogy amit ma gazdaságosan ki tudunk termelni, azt ne tegyük el jövőre. Leértékelődik a dolog. A világ bányászatáról néhány szót. 5 olyan ásványfajtát emeltem ki, ami alapvetően energetikai, a kőszén és a kőolaj, alapvetően technikai a vas és a réz, és visszautalva ismét a hölgyekre az arany. Az 1970-es termelési adatok millió és milliárd tonnába köbméterbe, a 2000-es adatok és a 30 éves növekedés százaléka. Minden ellenkező híreszteléssel szemben 30 év alatt 73%-kal, évi 2,5%-kal nőtt a világon az ásványi anyagok kitermelése, feldolgozása és felhasználása. Nézzük azért egy-két országot is, hogy mi hogy alakult. 1970-ben és 2000-ben ahol nem lenne teljesen világos az ábra vagy a szöveg, az ábráért nyilván a kedves kollégák felelnek, a szövegért én, tehát 70-ben a kőszéntermelés világsorrendjében az USA, Szovjetunió, Kína, Lengyelország volt a sorrend, és nézzük 30 évvel később, Kína, USA, India, Ausztrália, Dél-Afrika, Oroszország. 30 év alatt oldódott a politikai feszültség, kinyílt a világ, fejlődött a technika, és ma a világ tengereken 500-530 millió tonna szenet hajóznak Ausztráliából, Dél-Afrikából, Kolumbiából és a Kanadából, Hamburgba, Marseille-ba és Rotterdamba. A világon napjainkban 1 milliárd 500 millió, 1 milliárd 700 millió kőolajat hajóznak a világtengereken 10-12 ezer kilométer távolságba. Tehát, hogy hol lehet benzin kapni, az ma már nem attól függ, hogy hol lehet kőolajat termelni. A kőolajtermelés 1970-ben USA, Szovjetunió, Szaúd-Arábia, Irán, stb. És hogy gyorsabban menjünk 2000-be, Szaúd-Arábia, USA, Oroszország, bizonyos országok megtartották helyüket, más országok vesztesek, más országok győztesek lettek. Vesztesek. A vasérctermelés, ez külön érdekes lesz. Szovjetunió, USA, Ausztrália, Kanada, és így tovább. Nézzük itt a 7. helyen Brazíliát. És 2000-ben Brazília áll a nyersvas termelésbe az élen, Ausztrália, Kína, Ukrajna megtartotta a helyét, és Oroszország, tehát Ukrajna és Oroszország együtt adja a Szovjetunió termelését, azonban az Amerikai Egyesült Államok, már bocsánat a túlzásért, nem termel vasércet és nem állít elő nyersvasat, mert Brazíliából viszi az összeset. Brazíliából, ahol 30 évvel ezelőtt még nem volt. Vannak tehát nagy vesztesek, Svédország, Franciaország. Svédországban tizedére esett vissza a vasérctermelés, és a nagy győztesek Brazília, Ausztrália, Kína, India. Rézérc. USA, Szovjetunió, Zambia, Chile, és így tovább, és 2000-ben. Chile, USA, Indonézia, Kanada, Ausztrália. A nagy vesztesek Zambia és Zair, a nagy győztesek Chile, Ausztrália, Mexikó, Kína, Lengyelország. És az arany. Itt Dél-Afrika tartja helyét, Dél-Afrika, Szovjetunió és így tovább, különösebb jelentősége a világgazdaságban nincsen, és 2000-ben Dél-Afrika, USA, Ausztrália, stb. Nagy nyertesek vannak, Ausztrália, USA, Kína és így tovább. És ezen 5 termék alapján egy korrelációs rangsort állítva fel, kiderül világosan, hogy a világon nagy vesztesek vannak, és nagy győztesek vannak 30 év alatt. A nagy győztesek Kína, India, Indonézia, Ausztrália, Dél-Afrika, Brazília, Mexikó, és most visszaemlítek az olajos kollégákra nézve két olyan országot a kőolajtermelésbe, ahol még nagy vesztes a széntermelésbe Anglia. Anglia és Norvégia a nullából a világsorrend első 10 országa közé emelkedett az északi-tengeri tengeri előfordulások kiaknázása miatt. És most az 5 ásványt együtt nézve, bizonyos rangsort felállítva, az USA mínusz, az ugye az 5x10 helyjel, mint az autóversenyen, az első helyjel 10 pontot lehetett kapni, és a 10-kel egyet, az USA mínusz 6 pontot vesztett. Kanada mínusz 4 pontot vesztett. És a nagy győztesek, Ausztrália plusz 14 ponttal, Kína plusz 17 ponttal, Dél-Afrika plusz, Szaúd-Arábia plusz, India plusz, és hát Chile plusz. A nagy győztesek, ez a 4-5 ország, ahol ásványkincs van és gazdaságiság van, és a nagy vesztesek 2 területe a világnak. Európa, illetőleg Nyugat-Európa, Anglia, Franciaország, Németország, Svédország egyetlen ásványkincs vonatkozásában nem szerepel a világranglista első 15 helyén. 30 év alatt. A nagy vesztesek azok az országok a széntermelésbe, érctermelésbe és az olajtermelésbe, ahol politikai feszültségek, háborúk vannak és kimenekült a tőke. a közép-afrikai országok az érzbányászatba, Líbia, Kuwait, Irak az olajtermelésbe. A bányászathoz, a nyersanyagtermeléshez, létalapjaink megteremtéséhez, tehát béke, tőke és ásványkincs szükséges. A három közül valamelyik hiánya már gondot jelent az ugrásszerű fejlődésben. Ha már itt vagyunk és Magyarországon vagyunk, és gyakrabban a labdarúgó világ sorrendet vagy ország sorrendet tekintjük, az valahol itt van. Ezt megelőzi a bányászatban a gallium, perlit, bauxit, lignit, földpárt, kőszén, alumínium, kőolaj, földgáz és a kőolaj. Világsorrendben tehát. Nem vagyunk ugyan nagy hatalmak, átlagosan másfél ezreléken vagyunk, de jegyeznek bennünket a világba bizonyos ásványainkat és ásványtermékeinket az első 10 között, az első 20 között, az első 30, az első 40 és az első 50 között. Ezt bizonyos területeken lehet fölfele vinni. Villamos energiaiparról kell, hogy szóljak, manapság ugyanis nem égnének itt a lámpák, és az emberiség anyagi javakkal való ellátottságába nagy gondok lennének. Sötétség lenne tudásba és a sötétség fizikai értelmébe is. Az elmúlt 30 évet tekintsük, két nagy országot vettem ki a statisztikából, hát nagy országot, USA-t és a Japánt, és két kis országot hozzánk közel, Ausztriát és Magyarországot. 70-ben teravattóra, 2000-ben teravattóra a növekedés 200, 300, 190, 220, és az OECD országokban 198%. Ez azt jelenti tehát, hogy ilyen vonatkozásban Magyarország, a magyar ipar, a magyar gazdaság a villamos energiatermelés százalékos növekedésében lépést tart a nagy országokkal és lépést tart a világgal. Jó lenne ezt kihasználni a feldolgozóipar és más területén is. Nagy kérdés, és mély lélegzetet vettem, hogy a villamos energia mennyiséget milyen primér energiahordozókból állítjuk elő, és itt most Kiki józan meggyőződése vagy hite szerint lehet, hogy egyik irányba vagy másik irányba meglepetéseket fog tartalmazni. Nézzék el nekem, nem én tehetek róla, a világstatisztika. Atomenergia, villamos energia, tehát nem a teljes energiába, a villamos energiába ezt hangsúlyozom. 23%, vízenergia 14%, geotermikus energia 0,33%, megújuló energia 0,30%, ezek százalékok. A fosszilis energia, a szén, olaj, földgáz 60%, és ha az atom fűtőelem urán nyersanyagát bányászati terméknek vesszük, atom és a fosszilis 83%. Ezek nem azt mondom, hogy merev számok, de nem évekre, évtizedekre determinálják a világ mozgásterét és Magyarország mozgásterét. Néhány országot kiemelek, és itt viszonylag elnézést kérek, hogy gyorsabban megyek, mert korábban azt szoktam mondani, hogy nekem is vannak főnökeim, de itt a technika a főnököm. Atomenergiában Franciaország 77%-kal, ami nem meglepő, mert hát De Gaulle óta nagy hatalom önálló atomütővel, erővel rendelkezik, és az atombombához plutónium is kell, honnan máshonnan, mint az atomerőműből. Szlovákia, Magyarország talán ez sem meglepő. A szociológiai, társadalmi kérdésekkel foglalkozó hölgyeknek és uraknak emelek ki két országot, ahol az atomenergia 40% körül van, és ez a két ország, Svédország és Svájc, ahol gazdag ország van, és hát mondjuk nem nagyon panaszkodhatnak a demokrácia szintjére. Tehát nincs diktatúra, gazdag ország, és 40% atomenergia van. Vannak természetesen olyan országok, ahol nem használnak atomenergiát, Lengyelország, Görögország, Olaszország, Ausztria, stb. Vízi erőművek. Az első 7 ország az, mivel a vízi energia leginkább természeti adottság függő, hogy ahol van víz és olyan víz, ott vízi energia szolgáltatja az 50%-nál többet, A világon 14%-ot, Magyarországon 0,5%-ot, az USA-ban is bizony csak 6-8%-ot. A következő, a megújuló energiaforrások napjaink divatos témája a 0,30%-os OECD átlag mellett egy országot emelnék ki, ahol talán ez a kultúra a mezőgazdasági kultúrával van összefüggésben és kapcsolatban. Fosszilis energiahordozók. Lengyelország csak szenet tüzel, mit tüzeljen szegény? És a 17. Magyarország is még 60%-ba szenet tüzel, és az OECD a világ 60%-ba, és az Amerikai Egyesült Államok később erre visszatérek még 70-71%-ban. És a következő ábra azt mutatja, hogy a bányászati nyersanyag, tehát szén, olaj, gáz, urán, Magyarország, miért ne lennénk világelsők? Hollandia. És a világ átlag, vagy az OECD átlag 83%. Ami azt jelenti, hogy ez évtizedekre determinált mindaddig, amíg a fejlődés valahol valami ugrásszerűt nem produkál. És a valahol valami ugrásszerűt én a következőkben látom. Itt a kérdéseket teszek fel magamnak, hogy legyen mire válaszolni. Meddig tartanak a készletek, azt bemutattam. Műszaki technikai fejlesztések, környezeti hatások és hosszabb távon mik lesznek a meghatározók. A műszaki technikai fejlesztéseknél a szénerőművek kérdését emelem ki. Jelenlegi világátlag 30% termikus hatásfokkal dolgozik a világ. 32-vel. Németország 40-42%, nem kismértékben a lignit erőművek hatásfokából adódóan, és a 2030-as terv Németországban 52-53%. Most folyik egy 1 milliárd dolláros projekt Németország és az USA-ba. Nem véletlenül ők sok szenet használnak. Olyan szénerőmű konstrukcióra, ahol a gőz hőmérséklete 1300-1500 fok lenne, a jelenlegi 300-400 fokkal szemben, és a hatásfok 62-64% minimális károsanyag kibocsátással, és megcélozzák még azt is, hogy a széndioxidot a föld alá benyomják, erre visszatérek majd, mert egy olyan illúziónak tűnik, nem egyszerű, és nem olcsó ugyanis a széndioxidot a föld alá benyomni. Tehát első fejlesztési lehetőségnek a szénerőművek területén ezt a lehetőséget látom, az ma már megoldott kérdés és kézenfekvő, hogy a kénytelenítése a füstgázoknak megoldódik. Két dolgot hadd emeljek ki, amit súlypontinak érzek az energetikába. Az előbb említett százalékok jelentősen megítélésem szerint két esetben változhatnak. Az egyik eset, ha megvalósul a termonukleáris fúzió, ami hidrogén és hidrogénizotópok atommag összesítéséből adhat lehetőséget. Erre a 80-as években azt mondták, Pungor professzor járt sok helyen, a világ tudósai, hogy van remény a reményre, hogy 2020-ban megvalósul. A múlt hetekben Ötvös Zoltán újságíró kollega azt írja, hogy azt mondják a tudósok, hogy van remény arra, hogy 2050-ben megvalósul. Itt tehát a villamos energia előállításban az egyik kiugrás az lehet, az lesz, úgy gondolom, hogy a termonukleáris fúziót kezelni tudjuk. Ez plazma állapot kezelése nem egyszerű dolog. A másik kérdés, és most egy másik nevezetes úrra, Olá Györgyre hivatkozom, aki jelenleg azon dolgozik, hogy a széndioxid oxigénjét milyen formában lehet kiváltani hidrogénre. És akkor az átkozott széndioxidból hasznos metán vagy szénhidrogén lenne. Olá Györgyöt kellene megkérdezni, milyen reményei vannak ezen a területen. Tehát a termonukleáris fúzió és a széndioxid szénhidrogénnél való átalakítását látom én olyan ugrásszerű új megoldásnak, ami alapvetően változtathatja meg a jelenlegi villamosenergia szerkezetet, a megújuló energiaforrásokat. Jó magam úgy gondolom, hogy 5-15%-nál a természeti adottságok miatt nem lesz több, mert hát vagy süt a nap, vagy nem süt a nap, vagy fúj a szél, vagy nem fúj a szél. Még a kis bányászatunkra mivel bányászok is vannak itt szép számmal, két fejlődési lehetőség, ami a környezetvédelmet is szolgálja. Az egyik a szénbányászati meddőhányók feldolgozása. 10-15% szenet kapunk, cementgyári anyagot 10%-ot, téglagyárit, betonadalékot és tömedékanyagot 70%-ot. Egyrészt ezek hasznos anyagok, másrészt eltűnnek a füstölgő, a kén és a szén miatt füstölgő meddőhányók. Másik ilyen lehetőség, hogy a kohászoknak is kedvezzek, a kohászati salakhányok feldolgozása, ahol a vas formában található, és eltűnnek a kohászati salakhányok, és a vasércbányák hányói, ahol ugyancsak lehet vasat nyerni. És úgy gondolom, az időszorítása miatt tovább lépünk, és a továbblépés témája pedig a, nem tudom, van-e, túlléptünk ügyesen, a világellátottságot hoztam volna még egyszer, ami több évtizedre szól. Üvegházhatás és globális felmelegedés. Napjaink aktuális kérdése, mert télen ugye 4 hónapig hideg volt, nagyon hideg volt, a síelőknek kedvezett az időjárás, nyáron ugye nagyon meleg volt, hogy kinek kedvezett, a manó tudja. De hát nehéz igazságot tenni, mert hosszú forró nyár kellene az üdülőnek, hosszú hideg tél a síelőnek, a mezőgazdának május belső és júliusban meleg, de júliusban is legyen egy kis eső a kapásoknak. Hát ezt szabályozni úgy gondolom ma még az égiek se tudják. A divatos téma az üvegházhatás és a globális felmelegedés. Hogy ezt megértsük, vagy ebbe elmondhassam véleményemet, vissza kell tekinteni a földtörténet 4,5 milliárd éves időszakára. A 4,5 milliárd év alatt 7 vagy 8 nagy jégkorszak volt, ez az ábra még nem azt mutatja, 7 vagy 8 nagy jégkorszak volt a világon. 800 millió évvel Krisztus vagy előttünk, ilyen vonatkozásban Krisztussal egy időpontra helyezhetjük magunkat, volt a legnagyobb jégkorszak, amikor is a jég az egyenlítőtől 5 fokra északra helyezkedett el. Tehát a Szahara a jégtől északra volt még a nagy jégkorszakban. És a nagy felmelegedés a karbonkorba 320-350 millió évvel ezelőtt, amikor Észak-Európa, Észak-Amerika, horribile dictu, az északi sarkkörtől északra fekvő komi köztársaság a 68-as, 69. északi szélességen trópusi erdőkkel volt borított. Ismétlem, az északi sarkkörtől északra trópusi erdőkkel borított terület volt, mert akkor képződött a karbonszén. Nem tudok róla, hogy a geológusok vagy az archeológusok szénerőmű nyomokat találtak volna a karbonkori szénben. 800 ezer évre visszatekintve egy átlagos 15 fokos föld hőmérséklet, föld légkör hőmérsékletbe, itt 4-5 fokos ugrások voltak, a 4-5 fok az kicsit torzít, ugyanis a tudósok szerint 13-15 fokos felmelegedések és 13-15 fokos leülések is voltak, tehát a delta T az 30 fok volt, de ezek 10 000 éves átlagok, tehát ez a 3-4-5 fok, ez 10 000 éves átlag, és nem egy adott hőmérséklet. Látjuk, hogy bizony erősen lehűlt és emelkedett. A következő ábra már kicsit hozzánk, hogy úgy mondjam, az emberi kort mutatja 10 000 évig, ahol voltak jelentős felmelegedések, hát bizony szénerőmű nélkül, és ez a pont itt, a Szaharában 3000-3200 évvel ezelőtt mezőgazdaság és nomád pásztorkodás folyt. Tehát a Szaharában 3000 évvel ezelőtt zöld növényzet és nomád pásztorkodás folyt, és ebbe az időszakba 2000-2002 között visszamenőleg vált a Szahara Szaharává. És a harmadik diagram, ha kivetítésre kerül, már 2000-ben vagyunk itt, és itt vagyunk 1000-ben, a 15. századtól a 18. századig kis jégkorszak volt Kelet-Európában. Hát gondolom az akkor élők észrevették, és ha síelni akartak, akkor nagyon hideg telek lehettek. Tehát 300-400 évvel ezelőtt Európában a földtudósok szerint kis jégkorszak volt. Itt tehát fel kell adni azt a naív elképzelésünket, miszerint az egész emberiség, és ne adj Isten, mi egyénenként omnipotensek vagyunk, és mi tudjuk befolyásolni hát a világ folyását politikában esetleg, de a természettudományban kevésbé. Most miből is adódik ez? 100 évvel ezelőtt a tudósok, ismétlem 100 évvel ezelőtt, Arrhenius és Demarsi ugyanazokat a nézeteket vallották, mint a mai földtudósok, illetőleg már elnézést kérek távollétükből, hogy említem itt Mészáros Ernő légkorfizikus akadémikus, Celnai Rudolfot, Pungor professzor, ismeri őket személyesen is, vagy Major Györgyöt, akiket jó lenne meghallgatni ezekbe a kérdésekbe. És most Arrhéniuszt idézem 100 évvel ezelőttről, aki a következőket mondta, és itt tézisszerűen mondom csak. A földi légkör hő egyensúlyban van, alapvető hőforrás a nap, és mi befogadunk hőmennyiséget és kiadunk hőmennyiséget, akkor úgy mondták, hogy ha átlátható a légkör, akkor többet, és ha nem átlátható, kevesebbet. Most erre azt mondjuk, vagy azt mondják az urak, hogy üvegházhatás. Tehát egyszerű volt azt mondani Arrhéniusnak, hogy átláthatóság. Az ő nézete szerint az átláthatóságot és ezt az egész dolgot három vagy négy tény befolyásolja. A földpályának a paraméterei, és mondom, hogy melyik három pálya, a föld felszínén lezajló geológiai változások, a világűr és a földfelület extrém jelenségei, és 1%-ban az emberi tevékenység. Arrhenius szerint a földi légkörben található összes széndioxid mennyiség ugyanannyi széndioxid, mint a föld felületén 3000 milliméter, 3 mikron vastagságban lévő karbonátos kőzetek. És a szilikátos kőzetek málásából származóan, a szilikátos kőzetek málása során felvett széndioxid mennyiség, az 25 000-szer nagyobb, mint amennyit az emberi és ipari tevékenység a föld felszínen egyáltalán elő tud állítani. Tehát ezek az alapvető hatások. A földnap kérdésében a földpálya excentricitása, annak a bizonyos ellipszisnek az excentricitása, ennek az ellipszisnek a dőlésszöge, hogy ez 22 fok vagy 23 fok, és a földtengelynek a napi egyenlőséget befolyásoló ilyen változása, ez 100 000, 40 000, 20 000 évenkénti periódussal 25%-ban befolyásolja a napból a földre érkező energiát, ha alszunk, ha nem alszunk. A másik ilyen tétel a múlt héten volt a híradásokban, hogy a világűrben lejátszódó plazma folyamatoknál több milliószor nagyobb energia sugárzódott ki a plazma folyamat és egy sötét lyuk vagy fekete lyuk keletkezésénél, mint amit a nap a Földre egyáltalán sugároz. Ismétlem, a több millió az azt jelenti, hogy 10^6 nagyságrendben más energia. Ezek befolyásolják, és a tovább lép, itt voltak azok a bizonyos ellipszis és tengelydőlés dolgok, tovább menve, hogy honnan származik a széndioxid ezen fő paramétereken túlmenően. Mészáros Ernő ábráját mutatom. A magyar légkör 1992-es évi mérlege. Bejövet. 29% széndioxid származik a növényekből. 55%, ez kereken 100%, tehát 100 egység, a talajból, mondja Arrhenius, hogy a szilikátok elmállanak, vagy a karbonátok felbomlanak. Ha alszunk, ha nem alszunk, 55%, már bocsánat, hogy itt egy állat van, de állatember együtt 2%-ot lélegez ki, és Magyarországon az ipari tevékenység 16%-ot. Ebből 6% elmegy a stratoszférába, és 39% elmegy a magyar légtérből. Vigyázzunk azonban, ez egy magyar arány, és nem a világ arány. A világ arány az, amit Arrhenius mond, hogy egy 25 000, illetőleg 1 000 az, amit az emberiség befolyásol. Mondta ezt Arrhenius 1894-ben, amikor is a világon a szénfelhasználás 500 millió tonna volt, egy ezreléket mondott. Most jelenleg majd látjuk egy későbbi ábrán, hogy 8 milliárd tonna a fosszilis energia tüzelőanyag, 8-szer egy ezrelék, az kereken 8 ezrelék, kereken 1% az, amit a fosszilis energiahordozók elhasználása a Föld légkörében a szén-dioxid mennyiségbe befolyásol. De ez csak a szén-dioxid mennyiség. Vitatkoztak már Arrhenius és de Marsi, hogy a vízpárának van nagyobb hatása az átláthatóságba, vagy a szén-dioxidnak. TU Berlin, Charlottenburg. A vízpárára azt mondják, hogy az 65%-ba befolyásolja, a szén-dioxid 28-30%-ba, és a metán és az egyéb szilárd anyagok, amik a levegőbe úszkálnak, 6%-ba, és a 100%-on belül az antropogén hatása piros, az 2%. Tehát az antropogén hatások miatt előálló a tüzelésből, a lélegzésből, a motorból, és még nem tudom honnan, szén-dioxid, az üvegházhatás, és nem a globális felmelegedés, mert az még vitatott, hogy az üvegházhatás és a globális felmelegedés hogy van, 2%-ba befolyásolja az emberi tevékenység. És hát ezért küzdhetünk, de a 2%-ot egyre csökkentjük, akkor a 98-ból 99-et érünk el, hát kérdőjeles az eredmény. Részletesebb elemzést hadd adjak, de előtte engedjék meg, hogy Mészáros Ernővel se akarok rosszat tenni, és így szó szerint idézem az ő véleményét, ő a légkörfizikus Magyarországon. Az utóbbi évszázadra vonatkozó melegedés mértéke nem éri el az 1 Celsius fokot, vagyis nem nagyobb, mint a múltban emberi hatások nélkül is előfordult. Ezért lehetséges, hogy hibás az az alapfeltevésünk, amely szerint a hőmérséklet az üvegházhatású gázok mennyiségének növekedése miatt emelkedik, hiszen például a szén-dioxid a levegőben akkor is dúsult, amikor a hőmérséklet nem változott. Írja ezt az akadémiai folyóiratában Mészáros Ernő akadémikus légkörfizikus. Nézzük a Föld globális hőmérsékletének változását, bocsánat a kezem elhelyezéséért, 1861 és 1990 között. Ott nyilván ugyanez van. 0,3 fok, ez egy 61-90 évi átlaghoz van, tehát nivellálva van ez a rész, ez egy átlagértékhez való relatív érték. 0,3 fok és 0,2 fok, ha nagyvonalú vagyok, ami azt jelenti, hogy 150 év alatt a Föld globális hőmérséklete 3-2 fél fokkal emelkedett, írja Mészáros Ernő, hogy egy fokkal nagyvonalú volt az Ernő. Az északi félteke, ahol mi élünk, és ahol a fosszilis energiahordozók 90%-át eltüzelik, mert hát délen azért vagy nem tüzelnek az Antarktiszon, vagy mással tüzelnek. Az ipari forradalmat követő 50 évben, amikor a szénfelhasználás nulláról 800 millió tonnára nőtt, ismétlem, nulláról 800 millió tonnára, a Föld globális, az északi félteke globális hőmérséklete csökkent. Na vajon miért? Ki tudja. A következő 40 évben, amikor itt vagyunk 910-től 940-ig, amikor a világháború és a gazdasági válság miatt praktikusan nem nőtt a szénfelhasználás, az északi félteke globális hőmérséklete 0,5-ről mondjuk 0,6-ra 6 fokkal emelkedett, és most lépünk a saját korunkba, én már a saját koromba, igen, 1940 és 1990 között, amikor későbbi ábrán látjuk majd, a fosszilis tüzelőanyagok felhasználása 4,5-szeresére nőtt, a hőmérséklet meg nem volt hajlandó emelkedni. És ez a diagram kiemelve az 1930-as és 1990-es értéket. A hőmérséklet nem emelkedik, a fosszilis tüzelőanyagok felhasználása 2 milliárd tonnáról 8,7-8 milliárd tonnára 4-szeresére nőtt. Most hát a Föld és a földi légkör vagy tudja, hogy mit mondanak a civil szervezetek képviselői, úgy tűnik, hogy nem tudja. Tisztelt hallgatóim, néhány tézisszerű megállapítást szabadjon tenni. Korábban elmondtam már, de úgy illik, hogy összefoglaljam, nehogy kérdőjel legyen, miért is álltam én itt. A bányászati tevékenység, a nyersanyag tevékenység, nyersanyag termelő tevékenység egyidős az emberiséggel, számunkra nélkülözhetetlen, és még évtizedekig biztos, hogy nélkülözhetetlen lesz. Hazai vonatkozásban arányokat tekintve, tudományos potenciál tekintve, felfedezéseinket tekintve, akár hibások voltak, akár nem, nincs okunk szégyenkezésre, a másfél ezrelékes arányunkat létszámunkhoz képest bőven tudjuk tartani. A politikai, társadalmi változások, a világgazdaság kinyílása, a technikai fejlődés azt eredményezte, hogy a világon a bányászati súlypontok átrendeződtek. Nincs tehát okunk szégyenkezni azon, hogy Európát, Európáért miért szégyenkezni, vagy mi bizonyos ásványi területeken kevesebbet termelünk, mint termeltünk korábban. Meg kell keresni azokat a lehetőségeket. És a 30 milliárd tonna magyar ásványi nyersanyag erre bőven ad lehetőséget, ahol magunk számára, a világ számára hasznosak tudunk lenni. A villamosenergia termelésben ma úgy gondolom, hogy az atomenergia, bármilyen botrányok és három atom baleset volt a 418 atomerőművű egységben az utóbbi 20 évben. Tehát az atomenergia, a szénenergia nem nélkülözhető, maximálisan kellene kihasználni a vízi energiát, és a megújuló energiaforrások korlátai, amik a publicitásban nem mindig jönnek elő, korlátot szabnak a jelentős növekedésnek. A felmelegedésbe pedig úgy gondolom, hogy a földtörténet tapasztalatai, a tudományos eredmények semmilyen vonatkozásban nem támasztják alá azt, miszerint a fosszilis energiahordozók felhasználása a széndioxid termelésben és a globál hőmérséklet változásában jelentős vagy számottevő szerepet kapnának. Ennek tehát semmi természeti és semmi tudományos alapja nincs. Egy kis kitérés még, nem véletlen, hogy az Amerikai Egyesült Államok a Rio-i, a Kyoto-i és a Johannesburgi egyezményeket nem írta alá két okból. Egyrészt sajnos ő mindent megtehet, másrészt annak ellenére, hogy az Amerikai Egyesült Államok a világ legnagyobb volumenbe széntüzeléssel rendelkező állama, és a világ legnagyobb széndioxid mennyiséget kibocsátó állama, ezt mondják egyik oldalon, elhallgatják viszont azt, hogy az Amerikai Egyesült Államok területe a világ legnagyobb széndioxid nyelője, és az Amerikai Egyesült Államok széndioxid mérlege zérus. Ezek után őket ne kárhoztassuk, hogy nem hajlandók büntetést fizetni azoknak, akik nem jól gazdálkodnak az energiával, és nem megfelelő technikát alkalmaznak. Magam úgy gondolom, nekünk feladatunk az, az itt ülőknek és az általunk oktatott jövő generációknak, hogy az ásványkincseinkkel, de még fontosabb, hogy a tudásunkkal jól gazdálkodjunk, és a jövőt ez biztosítja, és nem egy-egy gáz mennyiség, vagy egy-egy területen az iparnak a visszaesése. És ezek után mit tehet a bányászat, mit tehetnek a bányászok? Szabadjon ismét a klasszikusokhoz nyúlni. Navigare, necesse est. Köszönöm a figyelmüket.